viszkikről, a rumokról, a ginekről, a karvadoszokról, és még sorolhatnám, mi minden szépről fogunk és jóról beszélgetni. Szatmári Katalin egyébként a Whisky Show főszervezője, ha szabad használnom ezt a titulust, ő a vendégem.
Köszönöm szépen, Sándor, és üdvözlöm a hallgatókat is. Ezek mellett az egyik főszervezőnek, a Whiskynet Kft-nek az alapító tulajdonosa. Talán inkább jobban ebben a minőségben, igen.
Szereti a whiskyt?
Nagyon, nem csak mint italt, hanem ami engem leginkább megragadott, az a whisky mögött levő és a whiskyk mögött lévő sztorik, személyes történetek, vagy akár maga a nagy történelemnek a pici szelete, ami föltárult ezek mögött, az italok mögött.
Érdekes ugye, hogyha én visszagondolok, hogy szocializálódtunk mi magyarok a whiskyvel kapcsolatosan, akkor ugye megvoltak azok a nem emblematikus whiskyk, amiket úgy mindig átsingozva néztük, hogy a külföldön nézik, de ugye a világ szerintem azóta nagyon megváltozott, mert hogy a whiskyk mellett most már a spiritek világában megjelentek a rumok is. És akkor, amikor nekünk 50 évvel, 40 évvel ezelőtt még csak a sütőrum jutott rumkóstolásra, akkor az egy nagyon más világ volt. Most viszont azt tapasztalom, hogy például a rumnak irgalmatlan boomja van.
Ez így van, Sándor. Amikor a Whiskynet 2007-ben alakult, egy teljesen más párlat kultúrát láthattunk. Való igaz, a rumról a sütőrum jutott az emberek eszébe. Ha ginre gondoltunk, akkor az unatkozó
angol
citrom.
Főnemes.
Igen, meg a citrom a nagyon unalmas gin tonikba. És még a whisky iránt érdeklődők is, hát egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány márkát tudtak felsorolni. És hála Istennek azóta a folyamatos oktatás, a folyamatos információáramlás és az elérhetőség az a minőségről, abszolút, a minőségről eltolta a fogyasztókat a mennyiségről a minőség felé. Legalábbis ez a szegmens, amit mi látunk, a prémium párlatok.
Igen, aztán akkor még gyorsan belekapok egy következőbe, a ginekbe, aztán majd utána egy picit ezt részletesen kifejtjük. Azt olvastam múltkor, hogy a ginből fogy a legtöbb a világon, mert a gin tonic az egy nagyon-nagyon népszerű ital, nem csak Magyarországon, hanem nagyon sokan isszák.
Bizony, bizony. Főleg most a 2000-es évektől egy második reneszánszát éli. Megjelentek az új hullámos ginek, amik már nem a klasszikus Old Tom vagy London Dry kategóriába tartoznak, hanem akár az ízesítés, akár a fűszerezés tekintetében.
Cherche la femme.
Egy végtelen kreativitást és sokszínűséget hoztak a ginek világába.
Igen, hát ugye a trendeket nézzük, akkor tényleg valóban keresd a nőt alapon mentek, tehát ezek az italok, hát ott vannak például a viszkik is, megjelenek különféle mézes ízesítésű viszkik, ezek mind azért történnek, hogy a hölgyeket valamilyen módon becsatlakoztassák ennek a folyamatnak a részébe, nem így gondolja?
Hát végülis van ebben is egy igazság, de mi azt is látjuk, hogy azért a sztereotípiákon túl egyrészt nagyon sok férfinak is kedvence ezek az édes ízvilág. Ugye Magyarország alapvetően egy édes ízközpontú nemzet. Nem véletlenül nálunk a likőr, a bitterek után a likőr az egyik legjelentősebb párlatkategória. És visszatérve a hölgyekre, ők pedig, hogy mondjam, tehát felveszik a versenyt ízlelésben, nyitottságban az erősebb nemmel, és itt kitérnék arra például, hogy akár Skóciában is egy nagyon hagyományos whisky területen egyre több női lepárlómester, keverőmester jelent meg az elmúlt, azt hogy mondjam, 10-15 évben. Tehát csak amióta mi létezünk, azóta is ezt a saját tapasztalatunkkal látjuk.
Ezt a borászoknál ugyanúgy lehet látni. Ezt a fajta fejlődést. Uh-huh. Tehát igen, valóban ebből a szempontból kinyílt a világ. De hát még mindig azért élünk azokkal a sztereotípiákkal, hogyha a spiritekről, vagy égetett szeszekről, vagy mondjuk a pálinkáról beszélgetünk, akkor mindig egy férfi alak jut. Sejlik fel.
Kinek mi?
Igen,
kinek mi?
Sejlik fel előttük, és nem egy hölgyé. Akkor kezdjük a whiskyknél. Van-e változás az elmúlt években, mondjuk kedveltségben? És itt mindig egy picit arra is kérdezek rá, hogy a magyar magyar fogyasztók és a magyar ízvilágnál. Ugye én azt gondolom, ahogy látom, hogy az emblematikus kót az mindig ott van, tehát az van központban, aztán körülötte futkároznak az írek, meg az amerikaiak, aztán ugye...
Japán.
Most akartam mondani. Hát hogy rácsodálkoztunk 5-6-7 évvel ezelőtt, amikor az első japán viszkik megjelentek, és azt se tudtuk, hogy ők egyáltalán tudják-e, akik egyébként alig bírják az alkoholt, hogy készül náluk viszki. Szóval hogy áll most ez a piac?
Hát ez, amit felsorolt Sándor, ez mind ott van az élbolyba, és ezek mellett egyre több ország elkezdte a saját viszkijét gyártani, itt Hollandiától kezdve Belgium, Németország, csak Franciaországban legalább 16 lepárlóról tudok én, sőt magyar viszkik is megjelentek a piacon.
Ez lett volna a következő kérdésem.
Igen. Úgyhogy ez mindenképpen kiszélesedett azzal együtt, hogy maga a viszki értő és a viszkire nyitott közönség is egyre nagyobb szeletet képvisel. Itt főleg az ázsiai piacok és az ázsiai országok erősödőse, Kína, Tájván, Dél-Korea, India akár. Egyébként érdekes módon India a világ legnagyobb viszkifogyasztó országa.
Milyen sokan vannak?
Egyrészt, mert sokan vannak, másrészt pedig ugye a brit koloniális hagyományok nyomán.
Érdekes, hogy nem a gin például.
Nem, hanem a whisky, igen. Például a világ legtöbbet forgalmazott, legnagyobb mennyiségben forgalmazott első 10 márkájába, és az első 5 az indiai whisky, olyan, amiről egy átlagfogyasztó akár nem is hallott.
Lesz itt például indiai whisky?
Lesz indiai whisky is, igen.
Tehát volt a eddig is?
Volt, igen, az Amrut, és az indiai whisky mellett japán whisky természetesen, igen, a Mars, a Nikka, lesz tajvani whisky, a Kavalán, úgyhogy nagyon sokszínű párlatválasztékkal készülünk. Több száz prémium párlat lesz kóstolható a 2 nap alatt.
Azt lehet mondani, hogy az örök rivalizáláshoz megvan a skót és az ír viszki között? Vagy most már annyira szegmentálódott az ízbeli különbség, mert nagyon nagy ízbeli különbség van. Aztán ugye a bourbon még nem is említettem, ugye az amerikai vonal, hogy biztos, hogy van még ez a rivalizálás.
Igen, csak az a jó náluk, hogy ez egy ilyen barátságos rivalizálás.
Belső,
igen, tehát, és hogy a piac elég nagy ahhoz, hogy mind a ketten elférjenek. Tehát hála Istennek Írországban is látjuk azt, hogy mekkora whisky boom van. Ott 2015 tájékán mindösszesen 5 lepárló volt, míg most 40 valahány lepárló működik. Tehát hála Istennek ők is újra bekerültek a térképre. Úgy mondjam.
Közép-Kelet-Európában kik a legnagyobb viszkigyártók? Most hirtelen a lengyelekre gondoltam, de nem biztos.
Nem.
Hát, ők vodkások
nem tudom, Németországot nem lehet Közép-Kelet-Európának.
Ja,
úgyhogy az nem. Ausztria például. Ausztria, de tulajdonképpen a közép-kelet-európai országokban azt gondolom, hogy még mindig a keserű, a likőr és a vodka az, ami... Tehát ez csak egy marginális, az ott gyártott, ezen a területen gyártott viszkik marginális jelentőséget képviselnek.
Mi a helyzet a magyar kísérletekkel? Mert azért több év óta halljuk, hogy vannak kísérletek magyar viszki
előállítására. Igen, nem is csak kísérletnek mondanám, hogy legalább...
Már csak azért mondom a kísérletet, mert a 7 évet mégiscsak várni kell.
Igazából 3-at, vagy tulajdonképpen Magyarországon nincs is ugye ez a kategória leszabályozva, úgyhogy ez eléggé szabad. Van több gyártó is, és azt gondolom, hogy minden ízlést kielégítenek. Tehát attól függően, hogy ki mire vágyik, megtalálja a saját ízlését mind a 3 lepárló kínálatában.
Mi lehet az oka ennek a nagy rumbumnak?
A rumbumnak? Ugyanaz, mint a whisky boomnak, vagy a gin boomnak, valahol a gyökér oka azt gondolom, hogy a prémiumizálódás, tehát hogy az emberek tudatosabban fogyasztanak mást is, és így alkoholt is. Nem felejteni szeretnének, hanem inkább emlékezni, megismerni azt, amit isznak, és tisztelni valahol. És ez hála Istennek a fele vezetett, hogy kevesebb mennyiség, de inkább minőség.
És ha a rumok palettáját nézzük, akkor ott kik a, melyik, a világ melyik régiója a nagy piacvezető? Uh-huh. Nem is piacvezető, hanem emblematikus.
Aha, ez jó kérdés, mert rumokba a kapásból három fő irányt különböztethetünk meg. Az egyik, és ez a gyarmati időkre vezethető vissza, a spanyol stílusú rum, amelyik ilyen kicsit édeskésebb, fűszeresebb. Itt például a Diplomatico az, ami uh-huh. egyértelműen a vezetőmárka. Az angol stílusú rum, ez is egy kicsit fűszeresebb, szárazabb. Itt például a Plantationnek a Barbadoson készült rumjait emelném ki. És a harmadik, ami Magyarországon még inkább egy ilyen kihívást jelent a fogyasztóknak, az pedig a francia stílusú rum, a Rum Agricole. Ugye ez abból is fakad a különbség, ez egy szárazabb rumtípus. A fő különbség abból is fakad, hogy még az első kettő vonatkozásában alapvetően melaszból, tehát a cukorgyártás melléktermékéből készül a végtermék a rum. A Rum Agricolnál itt kifejezetten a cukornád frissen préselt levéből, tehát itt a cukornádat ezért termesztik, hogy rumot készítsenek belőle, és ez egy szárazabb, szikárabb ízvilágot ad, és mint említettem, a magyar fogyasztók inkább az édesebb ízeket kedvelik, tehát ez uh-huh. jobban kihívás, de aki érez magában elég bátorságot, annak a Rum Clément vagy a Rum GM rumokat ajánlom melegen, mind a kettő francia területen, Martinique szigetén készültek.
A számból vette ki a szót. Én jártam Martinique szigetén, és voltam rum lepárlóban, mindig azt mondom, az ANTS biztos bezárná. Ők melyik stílust képviselik a Martinique szigetén?
A Martinique az egyértelműen a Rum Agricole. Nem, miután ugye francia.
Igen, mert pont ezt akartam, hogy óriási nagy tégelyekben, tartályokban volt beleszeletelve a cukornát, tehát egy ilyen nagy úszó zagyvadékat látott az ember, amikor készültek.
De akkor
az eljesztők árak voltak, de akkor ez a Rum Agricole, tehát a francia,
igen,
a francia stílus. Igen. A ginekről még az jutott eszembe, hogy egyébként a magyar pálinka készítők az elmúlt években elkezdtek gint készíteni. Ennek mi az oka?
Hát, őket kéne megkérdezni? Hogy ők miért kezdtek el? Hát gondolom, ők is meglovagolják a nemzetközi trendet. Alapvetően azt látjuk, hogy a nemzetközi trendnek egyik része az, hogy a sok új viszkilepárló, annak érdekében, hogy kihúzza azt a 2-3 évet, amíg muszáj nekik ugye az új viszkit élelniük, ezért az egyik legjobb lehetőség a önmaguk finanszírozására a gin. Tehát ott egyértelmű volt uh-huh. ez. A pálinka lepárlóknak ugye nem kell az élelésre várnia, tehát ott azt gondolom, hogy inkább a nemzetközi trendek meglovagolása lehetett a fő szempont.
Ugorjunk át akkor az eseményre, ugye 5.-6. lesz a Whisky Show, 5.-én egy ír kávéverseny lesz.
Ahol te zsűrizel.
Kóstolni fogok talán, még nem tudom, igen, de hogy lehet még jelentkezni rá?
Úgy olvastam, a kávéversenyre? Húha, megfogtál. Ezt nem tudom, hogy a jelentkezési határidő lejár. Lehet, hogy te jobban tudod.
Na mindegy is, de hát azért az ír és a kávé, bár viszki és a kávé valamilyen szinten azért össze fog kapcsolni, és ott van. De azért minden viszkisónak nagyon-nagyon fontos elemei azok a mesterkurzusok, ahol egyébként ilyen 25-30 fő valóban el tud mélyülni azokba a bugyrokba, amelyek tényleg arról szólnak, hogy mi a lelke egy spiritnek, mi a lelke. Hány ilyen mesterkurzus lesz most?
Örülök, hogy ezt szóba hoztad. Az idén is 5 terembe párhuzamosan fog a 2 nap alatt 25 masterclass futni, aminek a többség magyar, illetve angol nyelven, és a többségüket ugye a külföldről érkezett lepárlómesterek, márka nagykövetek, tehát abszolút autentikus forrásból hallhatja a nagy közönség. És örülünk, mert ezek azok a lehetőségek, amiket említettem az előbb is, hogy az információ áramlás, a tudás megosztást elősegítik, és így lehet évről évre egyre jobban edukálni a közönségünket.
Van-e kiemelt vendég? Ugye minden nagy fesztiválnak mindig szokott lenni kiemelt vendég, amire egy picit jobban fókuszálnak, vagy annyira színes és egységes, és azok számára, akik szeretik a viszkit, a rumot, és most nem sorolom föl, ismert ez a piac, hogy voltak éppen mindent egy szinten kell megmutatni.
Én azt gondolom, hogy ez az utóbbi igaz, de hogyha már felmerült így a kérdés, akkor most két masterclass és egyéniség jutott eszembe, akiket különösen kiemelnék. Az egyik például az előbb említett diplomatikó, venezuelai diplomatikó Rummárkának a Venezuelából érkezett lepárló mestere, Nelson Hernández, bár Nelson nem először van Magyarországon, de azért azt gondolom, hogy egy autentikus Karib-térségből érkezett rumlepáló mester olyan titkokat tud megosztani, ami igazán különleges és értékelendő. A másik pedig, akire felhívnám a figyelmet, bár az ő masterclassára 20 perc alatt elfogytak a jegyek, ő A.M. McWilliam, ő ugye a skót viszkik világából érkezett, a Glenfarclasnak az a márka nagykövete, aki gyakorlatilag fiatal tinédzserként kezdett dolgozni a Glenfarclasnál, tehát évtizedek óta ott dolgozik, és a gyártás minden egyes lépcsőjét a hordó görgetéstől kezdve a raktár pakolásig minden fázison végment, és most már évek óta márka nagykövetként utazza be a nagyvilágot, és neki is elképesztő tapasztalata van, úgyhogy őt minden, ha már a masterclass-szer ugye nem fér be a hallgatóság, legalább a standot a Viszkinet terembe keressék meg, és érdeklődjenek, és szívják le ilyen tudását.
Skódudások nyitnak, zárnak?
Ugyanúgy, mint minden évben, igen.
Visszatérve csak egy picit ezekhez a szaktekintélyekhez, van, aki már úgy előre be is írja a naptárjába, hogy 2023-ban?
Persze, abszolút.
Tehát ez... el is várják, hogy a meghívás elmenjen
nagyon
hozzájuk?
Szeretnek Magyarországra jönni, nagyon szeretnek bennünket. Mi is megteszünk mindent, hogy jól érezzék magukat, ugye a welcome party előtte a Good Spirit Bárba, utána vasárnap az after party, és tehát igyekszünk mindent úgy csinálni, hogy ők is jól érezzék magukat, hiszen ez közös érdek. Ha ők jól érzik magukat, akkor a vendégeink is ezt megérzik, és szívesebben jönnek.
Mondhatnám azt, hogy SMS-ben jött a kérdés, de egy utolsó kérdés, azt kérdezhette volna, aki kérdezte volna, hogy miért nincs ebből több, és mi nincs nagyobb helyen, amikor egyébként már alig lehet jegyet kapni az első hét után egy ilyen viszkis óra.
Igen, hála Istennek nagyon népszerű lett. Az elsőt 2010-ben tartottuk, és emlékszem, hogy gyakorlatilag mindenkit ismertem. Tehát olyan volt, mint az a pár száz ember, aki ott lézengett, mint hogyha egy nagy házi bulit szerveztünk volna. És hál' Istennek ez mostanra megváltozott, ugye mind a két nap telt házzal 1500-1500 fővel futunk. Hát a kérdésre a válasz az, hogy mint ahogy az előbb is visszautalnék, már gyakorlatilag mi másnap elkezdjük szinte szervezni a következő évit, tehát hogy emögött elképesztő munka van, időben is, energiában is. Tehát van nekünk a bársó, van a rumsó, tehát egy évben két másik rendezvény, tehát összesen három, ez leköti az összes energiánkat, és kiemelném, hogy mi a Viszkinet azért nem egy rendezvényszervező cég vagyunk, hanem mi egy kereskedő cég vagyunk, ugye annak minden egyéb vonzatával, tehát ennyi fér be az energiánkba, és a helyszínre visszatérve nagyon szeretjük a Korintiát, nézegetünk természetesen más helyszíneket is, de per pillanat úgy gondoljuk, hogy ez az ideális.
Szatmári Katalinnak köszönöm szépen, egészségünkre.
Én köszönöm. Szláncsá.